Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A fatimai jelenések 70. évfordulója alkalmából a portugáliai kegyhely látta vendégül szeptember utolsó hetében az európai nagy kegyhelyek vezetőit. Csíksomlyó kegyhelyigazgatója Urbán Erik is jelen volt ezen a találkozón. Ő a beszélgető társam a székelyföldi gyönyörű templom melletti kolostorban számol be tapasztalatairól.
Éppen 15 évvel ezelőtt alapították meg az Európai Máriás Kegyhelyek hálóját. Mit is jelent ez? Kezdetben 15 országnak a 15 kegyhelye, tehát mindegyik ország egy-egy kegyhelyel, nemzeti kegyhelyel nevezett be a hálóba. Majd amikor II. Szent János Pál pápa kibővítette a rózsafűzér titkait 15-ről 20-ra, akkor a kegyhelyeknek a számát is növelték 20-ra. Mára azonban még inkább bővült, hanem 21 kegyhelye van, tehát 20 ország, 21 kegyhelye van benne. Ez is elmondom miért. Ennek a hálónak a csíksomlyói kegyhely 2005-től tagja, a fölvételét pedig a Máriapócsi kegyhelyen nyerte el. Azóta rendszeresen részt veszünk a találkozón. A találkozóknak a házigazdái mindig egy-egy kegyhely, akik vendégül látnak bennünket, és ezek a találkozók azért is jók, mert a kegyhely, aki a vendéglátó, nem csak bemutatja a kegyhelyt, illetve előadások vannak, szorosan fűződnek az előadások az adott kegyhely történetéhez, életéhez, lelkiségéhez, hanem egy kicsit bepillantást nyerünk az adott népnek az életébe, kultúrájába, szokásaiba. Tehát egy összképet próbál nyújtani a kegyhely az saját életéről, és mindazok életéről, akik látogatják, akik elzarándokolnak ezekre a kegyhelyekre. 2012-ben jubileuma volt a kegyhely találkozónak, Rómában szerveztük meg, azért, mert akkor volt 10 éves, és erre a találkozóra számos világon ismert nagy kegyhelyeket hívtak meg, mint például Guadalupe-t, vagy éppenséggel egy afrikai kegyhelyet, de volt távolkeretről is kegyhely képviselő, akik Lourdeshoz, Fatimához hasonló nagy kegyhelyeket vezetnek, és ekkor hívtuk meg a Máriapócsi kegyhelyi igazgatóval, a Mátraverebélyi Szentkút kegyhelyen szolgáló testvéreit, és kértük a fölvételüket, és igent kaptak. Nem volt teljes összhang, de igent kaptak, így Magyarországot két kegyhely képviseli.
Illetve a magyarságot három.
A magyarságot három képviseli, tehát két országból három képviseli, de igazából azt szoktuk mondani, hogy magyar többség van olyan szempontból, hogy a 21 kegyhelyből 6 magyar alapítású.
Mert hogy Mária Cell is ott van?
Ott van Mária Cell, ott van Lőcse.
Csesztóva.
Ott van Csesztóva, Csíksomlyó, Máriapócs, Mátraverebély, Szentkút, tehát így kijön a 6 szentély, Máriás szentély, amely magyar alapítású, hozzánk kötődik. Persze ez sokat nem jelent a találkozókon, hiszen igazából nincsen hivatalos nyelve a konferenciának, hanem mindig az adott ország, tehát a vendéglátó ország nyelvén folyik a konferencia, az előadások, és kezdetben ezt több nyelvre fordították, angolra, franciára, olaszra és németre, mára már csak 2 nyelv mellett döntöttek a kegyhelyigazgató vagy a vendégüllátó, jelen esetben a fatimai kegyhelyigazgató, tehát csak angolra és olaszra fordították az előadásokat.
Egyébként Fatima is, ha nem is magyar alapítású, de Kondor Lajos verbita szerzetes révén igencsak kötődik hozzánk. Nem tudom, számon tartják-e még Kondor Lajos, de a magyar 56-os emlékek, meg egy keresztút, és ő volt a posztulátora is a látnokoknak, ugye?
Az idegenvezető az említette, mert megkérdezte az idegenvezető, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Erdélyből, Romániából, de azon belül Erdélyből és egy magyar kegyhelyet képviselek, annak ellenére, hogy Romániából jövök, és mindjárt mondta, hogy hát a Kondor atya, aki a posztulátora volt a boldogavatáskor Francescónak és Jácintának, illetve ott is van eltemetve Kondor atya, illetve hát ugye jelentős a magyar emlék a fatimai kegyhelyen, hiszen 1956-ban, 56 után a külföldre kivándorolt magyarok adományából épült meg a csodálatos keresztút, a keresztútnak az állomásai, minden keresztúti állomásnál oda van írva magyar nyelven egy márvány táblára, hogy éppen melyik család adományozta, ez magyar nyelven van fölírva. A keresztút végén ott van a kápolna, amelyben mozaik kockákból ki van rakva többek között Szent István, amikor felajánlja a koronát.
Milyen volt ez a találkozó, és hát Fatima milyen arcát mutatta? Egy kegyhelyigazgató Erdélyből, mi az, amit nagyon megirigyelt, mi az, amin elcsodálkozott? Milyen volt szakmai szempontból a kegyhely Fatima, amely a világ egyik legismertebb, leglátogatottabb kegyhelye?
Az jutott eszembe utólag, utazva haza, hogy ott van ez a 21 kegyhely, nagy része ősi kegyhely, tehát több száz éves múltra tekintenek vissza, akár csak a magyar kegyhelyeink, vagy a magyar alapítású kegyhelyek, nem fiatal kegyhelyek, ősi kegyhelyek, gondolhatunk Mária Pócsra, Szent Kútra, Csíksomjóra, tehát ősi kegyhelyekről beszélünk. És akkor ott van a másik része, ebből kevesebb van a hálóból, igazából kettőt említenénk, Lourdes és Fatima. Tehát, hogy két új kegyhely.
Igen,
150, illetve 100 éves, ugye, körülbelül. És a régi és az új között olyan szempontból tennénk én különbséget, lehet, hogy mások ezt nem így gondolják, de hogy az új kegyhely az már a mai idő kihívásainak és a számos zarándokoknak a befogadására már úgy épült. Érdekes volt látni, egy kiállítást szerveztek a jubileum év alkalmából, és 4 percben levetítették nekünk szépen 3 dimenzióban, hogy hogyan épült a kegyhely. A 100 évet kezdetben megvolt a jelenés, a jelenésnek a helyén megépült egy nagyon pici kápolna, majd megépül a bazilika, szépen a bazilika előtti tér az terjed, és ahogy a zarándokok sokasága oda özönlött Fatimába, úgy bővítették a teret, már egy óriási tér található a bazilikával szemben, a másik végében pedig megépült a Szent Háromság templom, amelyet elmondtak, hogy 9000 személy tud leülni a templomban. Tehát annyi ülőhely van az új templomban, tehát egy óriási befogadó képességű tér található már a mai kihívásoknak, megfelelően és az zarándokoknak a fogadására. Még talán ezek a régi kegyhelyek nem így építették. Ezek egy népnek a kegyhelye volt, jelen esetben itt Csíksomjó, ugye a székelységnek a zarándok helye. Tehát, hogy 1990 után kinőtte magát a kegyhely, de nem hiszem, hogy tehát ilyen világhírűvé válik. Továbbra is egy nemzetnek a kegyhelye lesz. De ugyanígy gondolhatunk csak a többi kisebb kegyhelyekre, Knokra, Einsiedlenre, vagy éppen Wolzingemre. Tehát lehetne sorolni a kisebb kegyhelyeket. Viszont Fatimába már nem volt ez érezhető, hogy ez a portugál népnek lenne a kegyhelye, hanem ott a világegyház van jelen, minden nyelvből, népből, nemzetből özönlik a zarándok tömeg. Csodálatos volt látni, mert talán nálunk egy év alatt fordul meg annyi ember, annyi zarándok, és mi azt mondjuk, hogy most itt Csíksomlyón megnövekedett a látogatóknak a száma, aztán, hogy valaki turistaként jön, valaki zarándokként, tehát, hogy a látogatóknak a száma megnövekedett, de hát náluk ez szerintem egy hét alatt fordul meg ez a tömeg, amit persze leszámítva mondjuk a pünkösdi búcsút. Már az előző találkozókon, amint mondottam, hogy azért a kegyhely találkozó az úgy bepillantást nyújtott a népnek az életébe, múltjába, ezt már nem éreztem itt Fatimába, tehát itt az előadások is leginkább csak a fatimai jelenésre szorítkozott, például milyen előadások voltak, a fatimai titkoknak vagy Fatimának az üzenete a 21. század embere számára, a fatimai gyermekek, mint a szentté válásnak a példaképei, hogyan lesz egy hely, szent hely, zarándok hely, tehát ehhez hasonló előadásokat hallottunk, és kiemelten Fatimának a hármas üzenete, ami a megtérésre szólít föl, az imádkozásra, azon belül a rózsafűzérnek az imádkozására, továbbá az újrakezdéshez, az új evangelizációnak nevezzük ezt ma, de tehát, hogy tudjunk újra és újra megújulni hitünkbe, vallásunkba, hogyha megfáradunk abban. Tehát, hogy ez a hármas üzenete, e köré csoportosultak az előadások, tehát már nem volt ilyen nemzeti vonatkozása a kegyhely találkozónak.
Mondjunk dicséretet szép Szűz Máriának, tegyünk tiszteletet Jézus Szent Anyjának.
Csíksomlyó is, és Mátraverebély Szentkút is, és általában a magyarországi kegyhelyek ferencesek gondozásában van hagyományosan, vagy ferences helyek. Itt a világ nagy kegyhelyei között vannak-e sorstársak, ferences kegyhelyigazgatók, illetve olyan kegyhelyek, amelyeket a ferences rend ápol, gondoz, őriz?
Mátraverebély Szentkúti kegyhelyet, a csíksomlyói kegyhelyet leszámolva, ferencesek gondozzák még a Szlovénia nemzeti kegyhelyét, Brezjét, aki éppen jövőre a házigazdája lesz ennek a találkozónak, illetve kapucinus szerzetesek, tehát a ferences rendnek egyik ágából származó testvérek gondozzák az olaszországi Lorettói kegyhelyet. Igen, tehát így négy kegyhelyet a 21-ből ferencesek gondoznak, Einzinden, Svájcnak a kegyhelyét bencés szerzetesek gondozzák.
És hát Mária Celt is, azt hiszem, vagy legalábbis hagyományosan.
Mária Celt is, igen, benne van, tehát a hálónak továbbra is a tagja, azonban nem képviseli magát, legalábbis az utóbbi 7 évben, mióta én részt veszek ezeken a találkozókon, nem voltak jelen az ausztriai kegyhelyről a bencés szerzetesek, igen, ott is bencések vannak, illetve Częstochowába pálos szerzetesek, a többit pedig az egyházmegyeik
papjai látják el. Térjünk haza Csíksomlyóra, milyen folyamatban lévő ügyek foglalkoztatják a kegyhelyigazgatót itt Csíksomlyón. Hát most megyünk bele a télbe, biztos elcsendesedik a kegyhely, de ahogy így néztem egy szeptember végi csütörtök délután, meg péntek nap közben, hát folyamatosan jönnek, érkeznek emberek, imádkoznak, mennek föl a kegyszoborhoz, tehát nem lógathatja a lábát a szerzetes, ilyenkor is megdolgoztatják, úgy látom, autókat kellett megáldani a József atyának, meg kegytárgyakat, tehát fontos munkák történnek ilyenkor is.
Már el lehet felejteni azt, hogy a hosszú téli napok, legalábbis így Csísomjón nagy részt, hiszen hiába beáll majd a hideg, mínusz 10-20 fok, vagy a tartós hideg, azonban napközben, ahogy egy kicsit melegszik az idő, a kegyhely látogatók is megjelennek, nem akkora számban, mint nyáron természetesen, hiszen nincsen szabadságidő, de ekkor is vannak zarándokok, és nem egyszer ezek a zarándokok ilyenkor tudatosan jönnek, elvégzik napközben a szentjónásukat, elmesélik az életüket, bajaikat, örömeiket, meghallgatjuk őket, talán sokszor nem is tudunk segíteni, vagy ők is tudják, hogy az adott probléma nem oldható meg, de meghallgatjuk, elbeszélgetünk, talán így veszünk le abból a teherből, vagy átveszünk legalábbis egy kis részecskét, amit idehoznak a kegyhelyre, és segítünk letenni az ide látogatóknak. De télen is azért kegyhelyen csak folyik a lelkipásztori munka, az első szombatok, az ünnepek, illetve télen is hívnak bennünket még máshova is, tehát hogy külső szolgálatot is vállalunk, hogyha belefér az időnkbe.
Mi az, ami hiányzik? Mi az, ami nincs? Így első látásra, amit látok, hogy a kegytárgy üzletbódéja elég viharvert, és hát nincs egy kávézó, vagy legalábbis nem vettem észre a látótávolságban a kegyhely környékén.
Hát több évvel ezelőtt már a várossal, megyei tanáccsal, az itt a Csíksomjón lévő épületeknek a tulajdonosaival összeültek még az elődök, tehát ez 10-15 évre visszamenőleg, 10 évre elkészítettek egy kegyhely és a kegyhely területének a rendezési tervét, hiszen, amint hallottuk, tehát jól egy korszerű kegytárüzlet, kávézó, ami a mai kornak az igényeit kiszolgálja, de hiányzik például egy korszerű buszparkoló, tehát a kisebb járműveknek vagy személygépkocsiknak a kegytemplom mellett elkészült egy háromszintes parkoló. Az most ez hiánypótló volt, és nagy szolgálatot tesz, főleg ünnepeken, vasárnapokon, de a buszoknak a parkolása az nincs megoldva, hiszen a busz bemegy ezekbe a személyi gépkocsinak föntartott parkolókba, de nem a legjobb hely a buszok számára. Például ilyet is meg kellene oldani. A másik, hogy hát egy út vezet át a kegytemplom mellett, ami összeköti a várost és a kegyhely mögötti falvakat. Na most itt autók száguldoznak, nem egyszer eléggé nagy sebességgel haladnak, tehát hogy ezt is meg kéne oldani, hogy itt a kegytemplom környéke legalább az elsősorban a járókelőké legyen. Na most ezen folyik a, újra előkerült ez a terv, az egyeztetések, hogy hogyan oldható ez meg. Takarékon, lángon ég ez a tervnek a megvalósítása, reméljük, hogy most, ha újra előkerült, akkor lesz is valamilyen előrelépés, hogy a kegyhely az valóban hát úgy szolgálja az ide látogatókat, hogy valóban segítse őket az elcsendesedésben, a megpihenésben, a megállásban, nem utolsó sorban az Istennel való találkozásban.
Oltalmat alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg nevest, szükségünk idején. Ha ne oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz.
Meglepődtem azon, hogy van saját plébánia temploma is, meg plébánosa is, világi pap Csíksomjónak.
Önálló plébániája van, és nem is új plébánia, hanem ősi plébánia, amikor összeírják 1333-ban a pápai tizedjegyzéket, akkor Somjót szerepel, tehát Sumlov, illetve Sumbov elnevezéssel. Tehát a kegytemplom az templomigazgatóságként működik, tehát elsősorban a zarándokok fogadására sát tölti be, és külön van plébánia templom, ahol plébánosi teendőket látják el. Ennek az egyházmegye külön kinevez egy egyházmegyés papot, ő a plébános, ott vannak a hittanórák, és minden plébániális tevékenység az fönt a plébánián található, ami nincs messze a két templomtól.
És mi van akkor, amikor itt eskő van, akkor azt hol anyakönyvezik, vagy keresztelő, vagy van-e keresztelő, vagy hogy működik ez?
Ez nálunk egy megállapodás alapján, amit az egyházmegye és a ferences kolostor között jött létre, vagy kötött meg, a felek, akik akár házasságot szeretnének kötni, vagy éppen a gyermeküket megkeresztelni, azok először a plébánián kell jelentkezzenek, ezt szoktuk hangsúlyozni, a plébánosnál bejelentik, elmondják az okát, hogy miért a kegyhelyen szeretnének házasodni, vagy a gyermeküket megkeresztelni, mi az oka, és a plébános jónak látja, akkor egy elbocsájtót ír, illetve mi azt szorgalmazzuk, és ez megállapodásban is ez van, hogy jöjjön a saját plébánosa, és akkor itt szolgáltassa ő ki a szentséget. Amennyiben ez nem történik meg, vagy éppen plébános nem tud eljönni, akkor megkér bennünket, vagy egy más papot, és az anyakönyvezés az mindig ott történik, ahonnan az elbocsájtót kaptuk.
Hányan vannak most a barátok? A kolostornak hány lakója van?
Pillanatnyilag 6 lakjuk állandóan. Azért mondom, hogy állandóan, mert hétvégeken Szárhegyről egy testvér mindig besegít a lelkipásztori munkákba, főleg hát a szentmiség végzésébe, illetve még azon túl, ami még fontosabb a gyóntatásba, hiszen minden vasárnap nagyon sokan végzik el a szent gyónásukat, és akkor legalább a délelőtti szentmisén 3 atyának gyontatnia kell, egynek pedig miséznie.
És hát a 6 közül nem mindenki pap, vannak laikus testvérek is.
Igen, a fele-fele arányba osztozik, tehát 3 pap van, és 3 laikus testvér.
Milyen egy ilyen kegyhelyen a karácsony? Akkor maguk vannak-e a ferencesek, vagy pedig akkor is szolgálatban vannak? Hogy néz ki a karácsony?
Karácsony az úgy néz ki, hogy december 24-én reggel 6:30 még megvan az utolsó rórátés szentmise, majd 9 és délután 4 között állandó gyóntatás van a kegytemplomban. Nagyon sokan jönnek elvégezni a szentgyónásukat, tehát ilyenkor több atya is gyóntat egyszerre. 6 hát akkor elcsendesedik körülbelül, mert ha 4 hirdetjük, akkor körülbelül 6 elfogynak a gyónók. 7 van a közös ünnepélyes vesperás, és itt magyarországi erdélyi ferencesek között a vesperás követően elterjedt egy kis karácsonyi szokás, 10 gyertyát gyújtunk meg a kis Jézusnak a jászla körül, az ebédlőben vagy a kápolnában. Imádkozunk a rendi testvérekért, imádkozunk az elöljárókért, szüleinkért, a keresztényekért. Majd karácsonyi énekeket énekelünk, és utána közösen fogyasszuk el az ünnepi vacsorát, ez 24-én este, hiszen Szent Ferenc nagy ünnepnek tartotta a karácsonyt, ugye a megtestesülést, a megtestesülésnek a titkát szemlélte ő Grecsóban, és azt mondta a testvéreknek, hogy akkora nagy ünnep, hogy ilyenkor még a falakat is kenjék meg hússal, továbbá, hogy kint a madaraknak, az állatoknak is adjanak bőségesebb ételt, mert a karácsonyt érezze meg mindenki a földön, hogy a megtestesülés az megtörtént. Elfogyasszuk az ünnepi vacsorát, majd utána pedig közösen töltjük a szentestét, beszélgetünk. Majd 11 kezdődik a pásztorjáték, vagy valamilyen karácsonyhoz illő előadás, vagy karácsony megidéző előadás a kegytemplomban, és éjfélkor van, tehát 24 éjfélkor van az éjféli szentmise, ünnepi szentmise, amelyre nagyon sokan jönnek el, majd pedig karácsony napján, 25-én 3 szentmise van a kegytemplomban, és hagyományossá vált most már több éve a Csisumi kegytemplom kórusának a karácsonyi koncertje. Sokan maradnak a karácsonyi koncertre, annak ellenére, hogy a karácsonyi szentmise hosszabb, hiszen ilyenkor olvassuk föl a főpásztornak az üzenetét, persze több az ének, több az áldozó, tehát ami időben ezért kinyúlik, himnuszokat elénekeljük, tehát pápai himnuszt, magyar himnuszt, székely himnuszt, úgyhogy hosszabb a szentmise, de ennek ellenére nagyon sokan maradnak a karácsonyi koncertre, és karácsonynak a másodnapja az ugyanígy van, tehát három szentmise, és általában ilyenkor is mindig szokott lenni egy kisebb karácsonyi koncert a Kegytemplomban.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Urbán Erik ferences szerzetessel, a Csíksomlyói Kegyhely kegyhelyigazgatójával beszélgettünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén Szűz Máriának tiszteletére. Kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Örvendezzetek igazak az Úrban, az igazakhoz illik a dicséret. Boldog nemzetség, akinek az Úr az Istene. A nép, akit örökségül választott magának. Az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben van, a most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.